Egy kicsit kevesebb szó lesz most Adiról, mint a Sali Noémi előadásában például, de annyiban kapcsolódni fogok hozzá, hogy ugye volt szó a kurvás kávéházakról, és itt ez majd játékba jön ez a vonal. Adi Endre állítólag nem kedvelte az úrinőket, irodalmilag is megörökített, sőt mitologizált szerelmeinek és kalandjainak sorát végigtekintve félelmetes belegondolni, hogy mi lett volna, ha még kedveli is őket. Az alsóbb osztálybeli nők iránti szimpátiájával viszont kifejezetten tüntetett. Ez részéről egyszerre volt világnézeti állásfoglalás és provokáció. Az elsőre szolgálhat példaként, hogy amikor nagyváradi újságíró korában publicistaként kiáll a sztrájkoló varrónők mellett, August Bebellel részben egyetértve állítja, hogy a férfi proletárnál a szánandóbb a nő. Mert a férfiak sok-sok milliója nehányak jó módjáért és kedvteléseiért él, de a nők csak nem mindannyian. Ezt 1903-ban írta. A kispolgárok képébe vigyorgó Adi Perdita romantikájára pedig az a jól ismert versort idézhetjük, amely szerint a költő nem bánja, ha a kedvese utcasarkok rongya, feltéve, ha elkíséri egészen a sírjába. A szocializmus évtizedei alatt, vagy az 1990-es évek liberalizmusának környezetében az efféle sorok semmiféle különleges nyomatékkal nem bírtak, Adi szocializmusa és szabad elvűsége magától értetődően illeszkedett ezen ideológiák értékrendjéhez. Napjaink konzervatív visszacsapása idején azonban midőn a nők életmódja és a termékenységhez való viszonyuk a társadalom és a nemzet fennmaradását fenyegeti, gesztusai újra egzotikusan érdekesek lettek. Adi korában már felfeltünedezett az anyai kötelességeit elhanyagoló, önmegvalósításra vágyó emancipált nő rémalakja. Erről talán majd a következő előadásban lesz szó. Konkrét fenyegetést viszont az alsó osztálybeli nő jelentett, illetve mindaz a szenny, amit megtestesített. És most őket fogom bemutatni, a szennyes nőket, először is a cselédet. Ez egy idézet lesz. Nehezen és ügyetlenül nyílott ki az ajtó, és a résen egy ilyet vörös arc kukkant be. Aztán nagy lomha cipőjével, vörös kézzel, rendetlen és vizes kötővel egy lány jött be. A keze nyoma ráragadta mi ragyogó kilincsünkre. Ez egy pedagógiai regény, egy fiatal lányoknak szóló pedagógiai regény, és így lép be a szobába a faluról paraszti sorból érkező Vica, a cselédlány. Annyira koszos, hogy ragad. Tehát, hogy a középosztálybeli szerző Nogál Janka a Zsófika naplójában így ábrázolja azt a lányt, akit majd be kell tanítani. A lány regény főszereplőjét, a 16 éves középosztálybeli lányt, Zsófikát, az őt és a háziasszony és a feleség szerepeire betanító nagynénye ekkor már többször porigalázta. Az elsődlegesen elvárt kívánalom a tisztaság, mind konkrét, mind morális értelemben. A test és a környezet higiéniájának szabályait megismervén, a női szerepminták további kiterjesztésekor Zsófikának azt kell elsajátítania, a tanult szabályok alapján miként képezze ki immár ő maga az új cselédet. Hiszen a jó cselédek, akárcsak a kötelességtudó feleség, nem teremnek készen valahol egy szép virágos mezőn, honnan csak be kell hozni őket. És végre van valaki, akivel a felnőtt nőrokona által dresszírozott Zsófika is némi fölényt érezhet. Beleszületvén a polgári életmódba, kisgyermekkorától látta és tanulta a tisztasági rendszabályokat. Vica cselédlány azonban még Zsófikához képest is szinte elvadult állapotban van. Hiába született és nevelkedett ugyanott, mint a Márta néni kezei alatt már csinossá, ápoltá, illedelmessé változtatott Júci szobalány, akinek ráadásul unokatestvére is, tehát a nyersanyag szinte teljesen ugyanaz. Ahhoz, hogy ugyanolyan készséges és tiszta lehessen, átformálódásra van szüksége. Ezzel a feladattal egyébként például Adi életének asszonyai is szembesültek. Léda asszony szembesült akkor, mikor Szófiában próbált otthon teremteni, aztán később Csinszka akkor, amikor a Verespálné utcában próbálja létrehozni az első közös otthonukat, hiszen ő korábban egy olyan háztartásban élt, ahol a nagymamája uralkodott, tehát ez az ő első ilyen önálló háziasszonyi feladata. Ezt a pigmalioni feladatot a középosztálybeli háziasszonynak egész élete során gyakorolnia kellett. Ha szerencséje volt, csak viszonylag nagy időközönként. Jelentős szellemi és anyagi befektetést kívánt meg egy falusi higiéniai viszonyok közül érkező lányt hozzáidomítani a városi mércékhez. Ezért volt nagy veszteség, ha a sok gonddal betanított lányt valami nézeteltérés miatt el kellett bocsátani. Következő állomás helyén már nem igényelt olyan hosszú trenírozást, értékesebb, képzettebb munkaerőként kereshetett új helyet. Általában véve is ezért számított veszteségnek az alkalmazottak gyakori cserélődése. És ezért értékelték nagyra, ha egy lány már alaptermészetére nézve is tisztának és rendszeretőnek mutatkozott, vagyis belépésekor elkerülhető volt a betanítás. Persze az a gyanús, ami nem gyanús. Nem véletlenül figyelmeztet a Háztartás című lap 1901. május 1-jei Cselédeink című cikke, hogy a cseléd külső megjelenése és öltözete némileg tanúskodik rendszeretéről és ízléséről, de ez nem képez biztos útmutatást. A tiszta, rendes ruházatú leány nem mindig rendes, hanem csupán kimenőkör fordít gondot öltözetére, különben pedig lompos és hanyag. Innen érthető, hogy később az édesannában már nem csak Anna alkalmazkodó készsége, hanem tisztaság iránti igénye is kivívja a máshoz szokott víziné csodálatát. De hogy miért volt gyanús az, hogyha kiöltözik egy cselédlány? Mert ugye a cselédlány addig csinosítgatja magát a kimenőhöz, míg aztán megesik. Akadtak, akik ilyenkor igyekeztek a szükségből erényt kovácsolni, és törvénytelen gyermeküket megszülve szoptatós dajkának szegődtek el. Ez egy második csoport, tehát beszéltünk az előbb a cselédekről, akik mondjuk, mint a fizikai munkájukat vették igénybe, ugyanakkor, amit most nem kezdek el kibontani, hogy mennyire voltak ilyen szexuálisan kizsákmányolandó részei a háztartásnak sokszor, de ugye ebből baj is lehetett, és hogyha ez megtörtént, akkor elmehettek szoptatós dajkának, ez jobban fizetett állás volt, mint a cselédé, tehát jobban kerestek, mint előtte, de csak meghatározott ideig művelhették, és közben fizetniük kellett a saját csecsemőjük tartását ebből a fizetésből. Akinek az anyja tejétől távol, vízben áztatott kenyéren vagy hígított tehéntejen cseperedve kisebb esélye volt a túlélésre, mintha édesanyja mellett maradt volna. Állítólag a 20%-a elpusztult ezeknek a gyerekeknek, akik elkerültek az édesanyjuktól, és lelencházba vagy bérdajkához kerültek, mert ott valóban nem kaptak olyan táplálékot, ami ne okozott volna valamilyen gyomorfertőzést számukra, úgyhogy a legszívósabbak maradtak csak életben. Róluk bővebben a szemlátomást szoptatás fetisista Bródy Sándor műveiben olvashatunk, például a Dadában, vagy nagyon sok novellában. Ő valóban elbűvöli ez a foglalkozás, és ez a tevékenység, és ez a problematika. A korabeli orvosi vagy tanácsadó könyvek egyöntetűen az anyateljes táplálást, mégpedig a természetes anya részéről nyújtott anyateljes táplálást propagálták. Az érvelés változhatott, a korábbi források, a 19. század közepiek a szoptatós dajkák erkölcstelenségével, szennyességével és egészségi állapotával riogattak. És például az sem állt távol ezektől, hogy azt mondják, hogy akár az anyatejjel magába szívhatja a rossz tulajdonságokat a gyerek, hogyha egy erkölcstelen nő személy szoptatja. A később meg inkább már a másik kiszolgáltatott nő és a gyermeke kapcsán az anya lelkiismeretére appelláltak, mint például már a 20. század elején a Magyar Család Aranykönyve című enciklopédia, ami a középosztálybeli magyar életnek a teljes spektrumát írta le, az összes standardot, hogy hogyan kell érni, hogyan kell egy háztartást megszervezni. A szoptatós dajka tartása ugyanakkor a felsőbb osztálybeli nők számára státuszszimbólum is lehetett. Azt jelezték vele, hogy a testük továbbra is elsősorban társadalmi reprezentációra szolgál, minden másra fizetett szolgáltatást vesznek igénybe. Ezt a jelenséget egy orvos bírálta, aki külön röpiratot szerkesztett a dajkaság ellen, és egyenesen úgy foglalt állást, hogy minden anya, ki elkerülhetetlen indok nélkül nem maga szoptatja gyermekét, erkölcsileg megbocsáthatatlan hibát követel, nem csak önmaga és gyermeke, hanem közvetve a közerkölcsiség és a haza ellen is. Tehát már azonnal a hazaárulásnál vagyunk, ahogy nem megfelelően viselkedik ez az anya. A szoptatáshoz több módon is igyekeztek kedvet csinálni. Részint az anyatej előnyeit dicséretével, a testre gyakorolt változások bagatellizálásával, állítólagos fogamzásgátló hatásának hangsúlyozásával, részint pedig rémisztgetéssel. Akárcsak a szifilisz esetében, itt is az alsó nőosztályok testének szennyes volt a képezte a veszélyforrást. Tehát a ragadós szennytől most már itt vagyunk a fertőző szennynél. Tehát a szoptatós dajka azáltal, hogy átadta a tejet ennek a középosztálybeli csecsemőnek, nagyon veszélyes dolgokat adhatott át neki. Nemi betegséget is elkaphatott tőle, tüdőbajt, vagy egyéb fertőző betegséget. Felhívták a figyelmet a dajkatartással járó kényelmetlenségekre, reménykedve benne, hogy aki ezeket egyszer már a saját kárán megtapasztalta, másodjára már önként adja fel ez irányú törekvéseit. Szoptatós dajka beszerzése ugyanakkor már önmagában sem volt könnyű feladat. Léteztek cselédszerzők, akik dajkák kerítésére is vállalkoztak. Szülő intézetekben is fellelhetőek voltak olyan frissen szült anyák, akik dajkának ajánlkoztak. Tehát ezzel az egésszel ez egy ilyen iparág volt, és meglehetősen nagy teret adott a csalásnak. Tehát, hogy leírják a különböző korabeli könyvek, hogy hogyan, milyen csalásokat vetettek be azok a szemérmetlen dajkák, akik szerettek volna jó helyre elszegődni. De az alkalmazó elvárta az alapos testi vizsgálatot, amit egy korabeli könyvben úgy írnak le, mint ami teljesen az egész testre kiterjed. Egyrészt természetesen megvizsgálták nagyon alaposan a mellbimbót és a tej minőségét, ugyanakkor tényleg a bőrfelületet, benéztek a szájába, a fejét, a különböző testnedveit vizsgálgatták, tehát ez nagyon-nagyon alapos vizsgálat volt. Lehetőleg egyéb tüdőbetegség esetén sem alkalmazták a dajkát. Az enyhe szívbaj viszont nem befolyásolta a szoptatós képességet. Fontos volt az élősködőktől, például a tetvektől megszabadítani a dajkát, mielőtt kiajánlották egy úri házhoz. Látnivaló, hogy a higiénia és egészség tekintetében gyakorta milyen nyomorúságos testi állapotban lehettek a más gyermekének táplálására kijelölt nők. A polgári háztartás pedig egyszerre vágyott egy idegen testet birtokba és használatba venni az úri gyermek táplálására, másfelől viszont közben ki is zárni mindazt a szennyet, amit ez a nem úri test magán és magában viselt. A századforduló környékén egy mindenes cseléd 5-6 vagy 7-8 forintot keresett, egy dajka jóval többet, 15-20 forintot. A gyerek tápdíja, azaz a gondozásáért kifizetett összeg szintén 7-8 forint volt, így amennyivel többet keresett valaki a szoptatós dajkasággal, a többletet ki is fizette a saját gyermeke utáni gondozási díjra. Ha csak nem adhatta haza a szüleinek, vagy egy olyan hozzátartozójának, aki kevesebbért is elvállalta. Annyira nagy anyagi haszonnal, tehát nem járt a dolog, noha a már idézett dr. Dubai nevű doktor azért tartotta a dajkaságot erkölcstelen intézménynek, mert elősegíti azoknak a könnyelműségét, kik a szoptatás legjobban díjazott könnyű szolgálati ágnak tekintve alkalmat keresnek a megejtetésre. Hát innen már csak egy lépés a prostitúció. A fúria, fenevad, undok, féreg, orvgyilkos, erénygyilkos, ribanc, íme néhány elnevezés, amelyel Brichta Kálmán a Budapestnek vesznie kell című erkölcsjavító pamflet szerzője illeti a budapesti prostituáltakat. ő nagy vehemenciával érvel szinte a bordélyházak betiltása mellett, és sorai alapján valóban nyomasztó kép bontakozik ki. Hogy mi megtestesült rossz az ilyen lény, az kitetszik abból, hogy kimenti magát Istennek rendeltetése alól, anya nem lesz belőle, nem ét, nem szaporítja, nem dolgozik, és Istent nem ismer. A prostituált tehát nemi és társadalmi szerepét tekintve egyaránt lógós. Nem gondoskodik senkiről, és nem dolgozik, parazitaként szívja ki a társadalomból az életerőt. Egyrészt konkrétan a számukra kifizetett készpénz, másrészt pedig a kéjért feláldozott egészség formájában. És akkor már látjuk is magunk előtt a Ady Endrét, mint serdülő szűzifjút, akinek a pusztulásukat így írja le a Brichta, hogy eltűnik az arcukról a rózsás pír, kiszáradva elveszítik életerejüket, beleértve nemző erejüket is. Másrészt viszont a prostituáltak jellemzésének az is volt a legfontosabb eleme, hogy a munkahelyi ártalomként elkapott nemi betegségek meddővé teszik őket. Aztán a betegséget továbbadva saját terméketlenségük mérgét szétszórják tisztes családokban. Tehát ez volt az első számú vád ellenük. És azt írja az egyik korabeli szexológus, dr. Bloch, akkor jött létre végül is ez a szakma, századfordulón orvosok írtak kvázi szexológiai könyveket, amit felvilágosításra használtak leginkább az olvasók, de végül is ilyen pornográf műveknek is tekintették őket. Ha minden prostituált egészséges volna, akkor a prostitúciót egész nyugodtan fenntarthatnók, eltekintve erkölcsi tekintetekben való káros hatásaitól, és a nemi betegségek akkor maguktól megszűnnének. De a prostitúció valójában nem az oka volt a szifilisznek, hanem a fészke. A hatóságok mégis sokáig inkább büntették a prostituáltakat, ahelyett, hogy gyógyításukról gondoskodtak volna. Később a bárca a működési engedély kiadását kötötték az orvosi vizsgálathoz. Ha a nő bujakóros, az orvos a bárcáját tőle azonnal elveszi, őtett kórházi utalvány mellett azonnal kórházba utasítja, és a kerületi kapitánynak az elvett bárcák beküldése mellett jelentést tesz. Rendelkezett egy 1867-es székes fővárosi szabályzat. Hát a bárcák kiadása az már eleve egyfajta higiéniai felügyelet fenntartását szolgálta volna. Az egyik nőgyógyász a századfordulón úgy képzelte el az eszményi helyzetet, hogy a rendőrorvosok kötelező öblögetést rendeljenek el a prostituáltak között a bordélyokban legalább naponta egyszer. A közkeletű orvosi fertőtlenítőként használatos szublimáttal. E higiéniai álomképben természetesen szerepelt a vendégkör is. Azt írja ez az orvos, dr. Dierner Gusztáv, akit egyébként feminista doktorként is emlegettek később, mert propagátora volt a női jogoknak. És nagyon aggódott a középosztály asszonyai miatt, akik életét tönkre teheti az, hogy a férjük különböző olyan kalandokban vett részt, amit aztán átterjesztett a családra. Ha a fiatalságnak, amely frekventálja a bordélyokat, erre az úgynevezett fertőtlenítő öblegetésre már ott alkalma volna, ha a prostituált nő kötelezve volna erre figyelmeztetni a vele közösült férfit, ha a férfi egyáltalán nem a gonorhoikus megbetegedés rájuk nézve is káros voltának egész nagyságát megismerni és méltatni tanulnák, és így minden erejükből védekezni ellene érdemesnek is tartanák, akkor egy gonosz betegség pusztítása a nők között hirtelen csökkenne, és sokkal, de sokkal kevesebb fiatalasszony esnék neki áldozatul úgy a meddőséget, mint a különösen hosszas és kínos sínlődést tekintve. Tehát, ahogy látjuk, abszolút ilyen bűnbakként szerepeltek a prostituáltak ebben az időszakban, holott az az igazság, hogy a prostituáltak és a középosztálybeli nők között azért közvetített valaki. A prostituáltaknak állandó vendégei közé tartoztak például a katonák. Szerte az országból érkezve a különféle városok kaszárnyáiba, majd onnan visszatérve szülőhelyükre hordták szét a különböző nemi betegségeket szerte az országban. Így nem csak az ifjú korában bortéjokat frekventáló joghallgató, későbbi úrilány neje, de bármelyik katona viselt paraszt fiú jövendő felesége is megfertőződhetett. Tehát akkor láttuk, hogy milyen fenyegetést gyakoroltak ezek a nők, a cselédek, a dajkák és a prostituáltak a teljes társadalomra, tehát látszik, hogy ők képesek lettek volna mindent kiírtani, de most térjünk vissza egy kicsit Adihoz. Nagy sajnálatomra Adi sorsa semmiben nem cáfolja a társadalom erkölcsei miatt aggódókat, ugyanis ő ifján belevetette magát a mocsokba, amit gyakorta ő maga is így emlegetett, aztán bőven kivette a részét a különféle nemi betegségekből, és az irodalom történet írás még azt a kétes nőszemélyt is ismerni véli, aki a halálos kort ráragasztotta. Szóval még neve is van annak, aki a magyar zseni pusztulásáért felelős. Bár arról semmit sem tudunk, hogy ő maga a mocskos alsóbb osztálybeli nők és a tiszta középosztálybeli asszonyok között közvetítve hány embernek adta tovább a ragályt. Minden esetre most ez alkalommal szentelhetünk egy gondolatot azoknak a nőknek, akik fizikai munkájukkal, szexuális tárgyként és anyatestként és egyszerre szolgáltak a társadalom kizsákmányolásának és megvetésének tárgyául. Köszönöm a figyelmet!